Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek nevében. Amen. Imádkozzunk. Jó lakozzánk, jár közénk, Jézus életnek beszélve. Add belénk a tiszta hit áldását, hogy azt szeressük, hogy keresztet titkait mind mélyebben ismerhessük. Világítsd meg értelmünket, hogy belássuk vétkeinket. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istennek ígéjét. Megírta számunkra Szent Elke által Pál apostolnak a Róma gyülekezet levele 6. fejezetében, az első 14 versben a következő képben. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban, ezen a héten azt mondottam, azok prédikálnak, amik a templomban vannak, azoknak, akik a templomban vannak. És most mégis ezen az estén valami olyan akar prédikálni minélkünk, ami nincs ebben a templomban. Mert ebben a templomban nincsen keresztelő nevem. Reméljük, hogy majd lesz. Hiszik, hogy volt, de most nincs. És ez a keresztelő medence éppen azáltal prédikál, hogy nincs. Gondolkoztál már azon, hogy el tudsz képzelni templomot oltár nélkül? Igaz, hogy nem. El tudsz templomot képzelni szószék nélkül? Igaz, hogy nem. Még orgona nélkül is milyen üres és sivár a templom. De keresztelő medence nélkül úgy látszik lehetetlen. És ebben benne van, testvéreim, az, hogy mi mai emberek hogyan gondolkodunk az egész keresztség kérdéséről. A keresztelés ma nagyon sok embernek a számára nem más, mint társadalmi illendőség. Némelyiket még köt, némelyiket már nem köt. Az a tény, hogy sokan, vagy legalábbis többen vannak, akik nem tartják szükségesnek azt, hogy gyermeküket keresztvíz alá tartsák, az abban leli a magyarázatát, hogy ezeknek az embereknek a számára sem volt több a keresztség, mint egy társadalmi illendőség. Valami ugyanolyan szokás, amelyet ugyan nem törvény paragrafusa, hanem a társadalom törvényének paragrafus nélkül való kötelezettsége írt elő az ő számára, hogy ahogyan be kell jelenteni minden újszülött gyermeket az anyakönyvi hivatalba, és ott be kell vezetni, ugyanúgy minden gyermeket be kell vezetni az egyház anyakönyvébe is, és a hivatalos névadás az tulajdonképpen a keresztség tartásában történik. Milyen nagyon sokan ma is így gondolkodnak. Ha nem így gondolkodnának, akkor nem volna, testvéreim, olyan sok szomorú, szegélyes és szürke keresztelés ezen a világon. Gondoltál arra, hogy milyen sokszor van az, hogy a keresztelés még az édesapa meg az édesanya sem méltatja arra, hogy részt vegyen rajta. Néha még a keresztülő se méltatja arra. Elég, hogyha valaki kézre kerítenek, aki hűtelen kéznél van, és aki elviszi, és helyettesít ott szülőket, keresztülőket, mindenkit, akinek illet volna részt venni a keresztelés szentszeretnőjénél. Adjunk hálát az Istennek, hogy nem mindig és nem minden itt van így. Sajnos sokszor és sokaknál van így. Ahol ennél több a keresztény. Figyeljük meg, hogy ott sem több a keresztény, mint valami családi ünnepség. Vendég érkezett a család. Valaki, akit várva vártak, akinek a megérkezése öröm, és ezért összegyűl szülő, keresztülő, rokon, barát, ismerő, szomszéd, mind az, aki valami között érez, valami elkötelezettséget érez, valami vonzalmat érez a családhoz, és együtt örül a családdal. nem szabad ezt lebeszülni, testvéreim. Magdalóban, hogy egy olyan korban, amelyben a gyerek nem áldás, hanem inkább teher, amelyben igen sok gyermek eljövetelének jelei inkább bosszantóak, mint örvendeztetőek. Ez olyan világban, amelyikben a gyermek eltávolítandó, alkalmatlan és kényelmetlen idegen, még mindig vannak családok, ahol boldogan várják, ahol imádságban hordozzák, ahol reménységben készítik az apró kis ruhácskát, minden öltésébe beleöltik álmukat arról, hogy mi lesz ebből a gyermekből. Adjunk hálát Istennek azért, hogy ilyen családok is vannak még, ahol még ennél is több a keresztelés. Ott a keresztelés egy emberi vallásos cselekmény. Felhozzák a gyermeket bemutatni az Istennek. Ne törjünk fölötte pálcát, hanem lássuk meg azt, hogy van ebben is valami. Valami a gyermekben lelkületből. Figyeld meg, hogy a gyermek, amikor valakinek, valaminek örül, akkor az örömét nem tudja magába folytani, hanem azt mindenkinek el akarja mondani. Kap egy új ruhát, rögtön mutatja néked, vadidegen ember elé, oda megy és mutogatja azt, hogy új ruhát kaptam. Vagy ha a gátlásai olyanok, hogy ezt nem meri mondani, addig illeg-billeg körülötted, amíg észre nem veszed, és meg nem mondod, hogy milyen szép új ruhád van nélkül. Van ebben, hogy a szülő felhozza az ő gyermekét az Isten házába, és meg akarja mutatni az Istennek. Van valami egyszerű, ős emberi, valami gyermeki vonák abból, hogy Uram, nézd, itt van, akit nékem adtál, boldog vagyok vele, és örülök nézd. Vagy felhozzák a gyermeket a keresztényre azért, hogy felajánlják őt az Istennek. Mint hogy valamikor az írás tanúsága szerint annak elhozta a kis Sámuel a szövetség sátorába azért, hogy ott a templomban felajánlja őt az Istennek, hogy az Istené legyen. Nagy dolog ez is, testvéreim, mert nem minden ember tudja azt, hogy a gyermek csak addig az enyém, amíg nem az enyém, hanem az Istené. Amely pillanatban a gyermek nem az Istené, abban a pillanatban nem az Isten veszítette el őt először, hanem én magam veszítettem el először a gyermekem. A gyermekem csak addig az enyém, amíg az Istené a gyermekem. Ha vannak kiközöttetek itt a templomfadokban most olyan szülők, akiknek a szívében belső nyugtalanság van azért, hogy a gyermekem nem az enyém közé, hogy a gyermekem kitújtott a kezem közül. Nem, nincs hatalomam fölötte többé, a szavamra nem hallgat, a könnyeimet kimosolyogja, a kemény szavamra tisztet hány. Ha van közöttetek valaki ilyen, aki nyugtalansággal és belső szorongással nézi, hogy a gyermekem mint jár idegen útakon, akkor vett tudomásul, testvérem, hogy az azért van, mert a gyermeked nem az Isten. Nem azért, mert talán a gyermek olyan körülmények közé került, amelyek elsodorták őt, hogy az utca erősebb volt, mint a családi otthon, a barátok hatalmasabbak és vonzóbbak voltak, mint az édesapa, az édesanyja és a testvéri kör. Nem, ott kezdődött a tragédia, hogy a gyermeked nem volt az Istené. És nem azon kell szemétet töprengened, hogy micsoda pedagógiai hibát követtél el, hogy a gyermeket így kilőtt a szárnyaid alól, és elindult a magad útjára, hanem azon kell töprengened, hogy mindez azért van, mert gyermekedet mindenre megtanítottad. Megtanítottad azt, hogy miképpen kell illedelmesen köszönni, megtanítottad azt, hogy hogyan kell járni, hogyan kell a kést meg a villát az asztalnál fogni, megtanítottad azt is talán, hogy hogyan kell neki tanulni. Talán még azt is megtanultad, hogy hogyan kell barátokat szerezni és szeretni magát ebben a világban. Talán még arra is megtanítottad, hogy mire való a könyöke, és hogyan lehet könyökkel boldogulni ebben a világban.
mettono i peccatori, mirano a qui, che ora non sono in costruzione. E mirano a qui, e mirano a qui. E stanno a tipo da cacciare la qui. E aver cale di un vano che sorta di cane. Aver mondo vuol dire a noi dello gastasera in ogni cuore embere, gare la cacciat ozzo lo cosmatta ma sur casada, che te lo è allon urantareta. E leggen, o tiri. Ige in soccolar ma lo cherestare, e zelo cacciolo bon, o tali sceg ballo las, o germe giovente di zir. O cherestare ben, tala le sceget ballon, filet e scherestilet orro, hogy a gyermekhoz igaz kereszténységben fogtálne váltatni. Ez maga is megint olyan mozzanat, amelyet szabad leket és felminékünk értékelnünk. Gondoljunk arra, hogy milyen nagy dolog mindig a felelősségvállalás. Hát még milyen nagy dolog az, amikor nem emberek előtt, nem világ előtt, nem a történelem előtt, ahogyan szoktuk mondani, nem bíróság előtt vállalunk felelősséget, hanem az Isten előtt vállalunk felelősséget egy gyermekért, és nem az életéért, nem az egészségéért, nem a világban való boldogulásáért, hanem az örök üdvösségéért vállalunk felelősséget. Milyen nagy dolog az, amikor tudatára ébred minden felelős tényező annak, hogy hárman vannak minden keresztelésnél az oltár előtt. A szülők, a keresztülők, meg az egyház. Akár ott vannak, akár nincsenek ott fizikailag. Lélekben ott vannak, az Isten szeme őket látja, és hárman vállalnak felelősséget a gyermek üdvösségéért. Ebben ott vannak a szülők, ott vannak a keresztülők, és ott van az egyház. És ezek hárman, lehet, hogy talán ebben a földi életben akkor az egyszer találkoztak először, és talán akkor találkoznak utoljára is. És soha többet ebben az életben nem fognak találkozni, de fognak egyszer találkozni. Fognak az utolsó napon az ítélőszék előtt, az Isten ítélőszéke előtt. Ott, ahol ennek a gyermeknek üdvössége vagy kárhozata felől a nagy szó, a nagy döntés el fog hangzani. Az a gyermek a maga bűnéért hal majd meg, és kárhozik el. De a vérét ezen a három tényezőn kéri számon az Isten. És ott neked találni kell, testvérem, mint szülőnek, hogy mi lett ebből a gyermekből. És neked találni kell, mint keresztülőnek arról, hogy mi lett ennek a gyermeknek a lelkéből. És találni kell az egyháznak. Találni kell arról, hogy mi lett ebből a gyermekből. Pásztori szeretettel hogyan kerested? Utána nyúló kezed vajon megtaláltad-e? Felelni kell mind a három tényezőt. És ezek lesznek, kedves testvéreim, az utolsó ítélet legnehezebb pillanatai. Nem az lesz a legnehezebb pillanat, amikor az én üdvösségem mindenki mástól függetlenül áll döntés előtt, hanem akkor, amikor én más emberekkel együtt állok a nagy döntés előtt. Márpedig soha senki önmagában nem áll majd az Isten ítélőszéke előtt. Mindenki előtt és mindenki mellett ott fognak állani azok, akikkel együtt élt, akiket Isten neki adott, akiket őre bízott, és meg fogja tőlünk kérdezni azt, hogy vajon elmerjük-e mondani, hogy akiket nékem adtál, itt vannak, nem veszett el közülök, senki. Áldott szándék, nemes és dicséretre méltó szándék tehát, akinek a számára ez a kereszt. Azonban, kedves testvéreim, az a hosszú szakasz, amit Pál apostolnak a Róma beletőzött leveléből felolvastam, azt mondja mi nékünk, hogy ennél sokkal több a keresztény. És ha mostan azt keressük meg, hogy az ige szerint micsoda a keresztény, akkor az első, amit hangsúlyozni kell minőtünk, az, hogy az ige szerint a keresztény nem ember cselekedete, hanem az Isten cselekedete. Nem tudom, megfigyelted-e azt, hogy ebben a szakaszban mennyi a passzívum.
mennyiszer van arról szól, hogy feltámadtatok, és eltemettetek.
Nyilvánvaló dolog, hogy itt tehát olyan tényekről van szó, és ez mind a keresztséggel kapcsolatban van megemlítve, olyan tényekről van szó, amelyeket ember magán végrehajtani nem tud. A halott nem tudja magát eltemetni, az csak más tudja eltemetni, és nem tudja magát feltámasztani, az csak más tudja feltámasztani. És ha még a halottról mondhatjuk azt, hogy egy másik ember el tudja temetni, a feltámasztás szénye azonban olyan esemény, amelyet ember emberen végrehajtani képtelen. Ezek az igék és igeformák maguk elegendően mutatják minélkünk azt, hogy a keresztelésnél nem a család cselekszik, bár a gyermekkeresztségnél ő határozza el magát a keresztségre. Még csak a keresztelő lelkét sem cselekszik, pedig ő hajtja végre a szent cselekményt, hanem az Isten cselekszik a keresztelésben. Tulajdonképpen ez dönti el a gyermekkeresztés kérdését. Mert a felnőtt keresztség csak addig kérdés, amíg a keresztségben az ember cselekményét lát. Addig beszélek arról, hogy szükség van arra, hogy valaki jusson el az igazság ismeretére. Valaki előtt ragyogjon fel Jézus Krisztus. Szükség van arra, hogy hitben döntsön mellette, és akkor mindezt pecsételje meg a keresztényben. Abban a pillanatban azonban, mivel úgy nézünk a kérdésre, ahogyan az apostol maga is néz, pedig figyeld meg, hogy ő természetszerűleg, nem is lehet másképpen, a maga korában a felnőtt keresztényből írja ugyanezeket az ígéket. Az Isten cselekszik benne. Az Isten kegyelmi aktusának pedig nincs emberi feltétele, csak emberi útja van. Ez nehéz mondat, testvéreim, és nagyon érzem a súlyát annak, amit mondok, és mégis még egyszer mondom, Isten kegyelmi aktusának nincs emberi feltétele, csak emberi útja. Ugyanez a Pál apostol írja a Rómaiak levélnek a 9. fejezete 15. versében ezt a kemény mondatot, amely az Isten szuverenitásának megközelíthetetlen szemségének, mely nem tűr beleszólás, a legpregnánsabb kifejezése az Isten ígéjében. Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Nekem tehát nincs jogom az Isten nevében azt mondani, hogy csak aki a bűnét megbánja, és hisz a kegyelemben, akinek a számára Jézus Krisztus személyes megváltó, aki az ő vére által való bűnbocsánatot és megtisztítást hittel el tudja fogadni, az ő a kegyelem. Nincs jogom ezt mondani. Az Isten nem ezt mondja. Az Isten azt mondja, hogy az ő kegyelme az ő szuverén elhatározása. Kegyelmez annak, akinek akar. Könyörül azon, akin könyörül. De nem lehet olyan helyzetet teremteni, olyan körülményeket produkálni, olyan lelki állapotot előidézni az emberben, amelyre az Isten köteles minélkünk kegyelmet adni. Értsük meg tehát, hogy mit mondok akkor, amikor azt mondom, hogy nincsenek a kegyelmi aktusnak emberi feltételek. Mert a feltételek mindig olyan valamit, amelyeknek beteljesítése esetén okvetlenül be kell következnie a következménynek is. Ez pedig itt az Istennél nem áll. Azt mondottam, hogy van azonban emberi útja. Isten az ő szabad és szuverén kegyelmét bizonyos úton szokta gyakorolni. A bűnbánó emberhez siet hozzá az ő kegyelmével, hogy a bűnbánat könnyeit letörölje. A bűnei miatt kétségbe esett embert emeli fel a forgóból, és azt, aki hittel néz, azon a csodálatos, rendíthetetlen, minden észszerűséggel és észszerűtlenséggel gyakorló hittel néz a keresztre, ahogyan nézt a kivézett a kígyó marcanét ekkor a pusztában, a hóznára tűzött ért kígyóra. Ahogy ő közeledik, a hitnek, a hitben elfogadott és a hitben kért kegyelmi ajándéknak az oda ajándékozásában. De ezzel én az Istent nem kényszerítettem el. Lehet, hogy a bűneimet nagyon megbánom. Lehet, hogy úgy indulok néki, mint ahogyan Júdás indult az ő bűnbánatának. Lehet, hogy a szívemben ott van, a hit abban, hogy nem vettem el, hogy még számomra is van bocsánat. De ez nem jelenti azt, hogy arrogáns módon odaléphetek az Isten elé, és azt mondjam, hogy Uram, feltételeidet teljesítettem, várom, hogy teljesítsd a te kötelességet. Az Isten cselekszik, és az Isten minden kegyelmi aktusban szabadon cselekszik. Az a tény, hogy nem tudunk olyan esetről, amelyben az Isten a bűnbánót elkeregette volna maga mellé, és hogy a hívő ember elutasította volna a hitével. Az a tény, hogy az Isten ezen az úton az ő kegyelmével mindig közeledett az emberhez, az nem jelent az Isten számára elköteleződést. Abban a pillanatban, mikor így nézünk, testvéreim, az Isten kegyelmi aktusára, akkor elmosódnak mind azok a problémák, amelyek a mi számunkra a keresztséggel kapcsolatban a keresztség időpontját illetően fölmerülnek. Ha ő akar, mindenkinek adhat kegyelmet, és ebben a mindenkiben benne van a gyermek. És hogy ő a gyermeknek kegyelmet akar adni, azt melyikünk merné kétségbe. Mit cselekszik az Isten, aki cselekszik a keresztségben? Már mondottam egyet más belőle, de konkrétebben is meg kell mondanom. Pál apostol úgy látja, és ebben az ígében, a római levélben úgy szögezi le, hogy Isten a keresztségben közösséget teremt az ember és Krisztus között. Megfigyeltétek azt, hogy ebben az elég nehéz szakaszban, a római levél 6. fejezetében, milyen világosan mondja meg Pál apostol azt, hogy a keresztségben az történik, hogy az én sorsom a Krisztus sorsa lesz, és a Krisztus sorsa az én sorsom lesz. Az én sorsom a bűnös ember sorsa. A szenvedés, a halál és a kárhozat. Ez lesz a Krisztus sorsa. Vállalja érettem és vállalja helyettem. Mi a Krisztus sorsa? A Krisztus sorsa pedig az, hogy a kárhozatból, a büntetésnek, a szenvedésnek, a halálnak a mélységéből feltámasztja őt az Úr. És ez az én sorsom. Meghalhatok vele a bűnnek, és feltámadok vele egy új életre. Ez a csodálatos közösség. Ez az, amit az Isten teremt a keresztségben, az ember és Krisztus között. Ezért van az, hogy az írásban többször találunk a keresztséggel kapcsolatban olyan képet, amelyik azt mondja, hogy az olyan, mint amikor beoltják a fát. Két teljesen különböző alany kerül egymáshoz, egy vad alany és egy nemes ág. És ez a kettő kerül össze akkor, amikor abban a kategóban, amelyet a messzékét vág, a rűz vagy a kis ág, az oltó ág bekerül, és akkor megindul valami csodálatos csere, valami érthetetlen és megmagyarázhatatlan csere. Annak a vad alanynak a élet medve és terüngése elkezd dolgozni, és mikor magába fogadja azt a drága nemes oltó gajat, akkor az elindít egy új életnek, és nem lesz vad gyümölcs faszöbbé, vagy nem lesz vad rózsa faszöbbé, hanem fogja teremni gyümölcsben és virágban annak a kicsike kis ágnak a természete szerint való gyümölcsöt és virágot, amellyel az oltás életközösségbe hozta őt. A keresztségben, ebben az életközösségben két ajándékot kapunk. Nem beszélek többről, bár többről is kellene és lehetne beszélni, hanem megmaradok csak szigorúan a felolvasott ige mellett. Az ige erről a kettőről beszél. Kegyelmet
és életet ad Isten a keresztényben. Persze, hogy rögtön merül az a kérdés, hogy van-e szüksége a gyermeknek kegyelemre. Hiszen milyen közfelfogás az ártatlan gyermekekről, meg az angyali gyermekekről szóló mese, mert mesekedik. Ezt legfeljebb naív lelket álmodják ábrándos órájukban. De az, akinek volt gyermeke, ő vagy van gyermeke, és nézi azt a parányi kis babát, ahogyan fejlődik, az látja, hogy az nem egy ártatlan kisbeb. Nem kívülről ragad rá, mint ennek a világnak a pora és szennye a bűn, hanem belülről nézi. Magával hozott ó emberének eredendő bűnéből válik a gyermek azzá, amivé válik. A gyermeknek is, mint minden embernek szüksége van a kegyelemre. Persze, hogy itt rögtön felmerül az a másik kérdés, hogy igen, hát a gyermeknek szüksége van a kegyelemre, és az Istentől Krisztus által beléoltott új életre. Szüksége van. Megkapja a keresztséget, megkapja benne ezeket az ajándékokat. Hát hol van ez az ajándék? Hát hol látszik a bűnbocsánat, a kegyelem? Hol látszik az új élet a megkeresztelt gyermeken, meg a megkeresztelt emberken? Miért nem látszik ez? Azért, testvéreim, mert Pál világosan megmondja minőkünk azt, hogy az Isten ajándékai az emberi engedelmesség által bontakoznak ki. Ez megint egy nehéz mondat. Hadd próbáljam egyszerűbben elmondani. Gondoljunk Máté evangéliumának a 25. fejezetében a talentumokról szóló példázatra. A talentum is az Isten ajándéka. Drága ajándék, amelyet ad az embernek. Most mi történik ezzel a talentummal? Az a parancs felőre, hogy ezt a talentumot forgatni kell. Azt be kell vinni az életbe, ott a kereskedelemnek az életébe. Venni, eladni, mozogni, forgatni, mert ha nem, akkor elvégezik tőle. Az az ember, aki a talentumokat forgatta, az a talentumok megtaporodását kapta ajándékig. Azt pedig, aki elásta maga talentumát, azért, mert tőlt attól, hogy mi lesz, hogyha még ez is elvész, attól az is elvékezett, amilyen van még, amilyen volt még. Tehát a keresztség testvéreim az így szokták mondani olyan, minthogyha egy gazdag keresztülő a gyermek bölcsőjébe vagy pólyájába a keresztelés alkalmával betesz egy nagy összegre kiállított csekk utalvány. Nagy összeg. Olyan nagy összeg, hogy abból el volna vetve a gyermek életének minden gondja, itt és oda áll. Most van, akinek a számára ez nem több, mint egy egyszerű papír. Rajta egy pár betű, szám és aláírja. És ott hagyja. Hát mondd, lehet akkor vádolni a csekk aláíróját azért, hogy miért nem látszik meg ezen a gyermeken az, hogy az ilyen gazdag ajándékot kapott? Hát miért szegény, mikor gazdag ajándékot kapott? Miért rongyos, amikor gazdag ajándékot kapott? Persze, hogy nem lehet olyan. Nem lehet az Isten soha kérdőre vonni azért, hogy a keresztség ajándékai miért sikkadnak el az embernek a kezén. Hogyha valaki nem váltja be a csekket, és nem váltja apró pénzre a nagy bankot, amit betesznek, hanem engedi, hogy az ott heverjen, akkor magára vessen, ha ő koldús, mikor gazdag lehetne, ha rongyos akkor, amikor Salamon dicsőségében öltözhetnék, és boldogtalan akkor, amikor az élete az Isten tenyerén hordozott boldog élet lehetne, és elkárhozik akkor, amikor ott van az üdvösség készen, csak a kezét kellett volna kigyújtani érte. Ezért mondottam a testvéreim, hogy a keresztség, mint Isten ajándéka, az ember engedelmességében és engedelmessége által bontakozik ki a maga dicsőségében. Most, hogyan történik ez a kibontakozás? Erről is beszél az apostol ebben az ígében. Mégpedig nagyon érdekes. Az apostol azt mondja mi nélkünk, hogy ez a kibontakozása a keresztségben kapott drága ajándéknak azáltal történik, hogy az embernek erre szüntelenül gondolnia kell. Tehát nem szabad engedni, hogy a felejtésnek a tengerébe merüljön bele az a gondolat és az a tudat, hogy én meg vagyok keresztelve. Szüntelenül gondolni kell rá. Két irányban jelentkezik ez a keresztségre való gondolás. A keresztségben, keresztéshez gondolatban való visszatérés. Azt mondja Isten, az Istennek az ígényében, Pál, gondoljátok ti, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát gondolj mindig arra, hogy te meghaltál a bűnnek. Ha próbáljam ezt mostan egészen egyszerűen elmondani. Testvérem, tudod mi a halott? A halott érzése. A halott nem lát semmit. Oda tarthatod előbe a legszebb kétet. Nem reagál rá, mert nem lát semmit. Hát mondd akkor, amikor az ördög odalép elidéd, és a szemed elő valami olyat akar tárni, olyat akar mutatni néked, vagy olyat akar elolvastatni véled, ami a lelkednek a fekedelmére szolgál. Akkor miért nem gondolt arra, hogy én meghaltam a bűnnek? A keresztségben. Feleld az ördögnek. Meg vagyok keresztelve. Meghaltam. Hiába mutogatod. Nem látok. A halott nem tud mozdulni. Tehetetlen. Hiába szólongatod édes szóval, hiába parancsolt rá kemény dörgedelemmel, hiába rázod meg haraggal, nem mozdul, mert halott. Mikor az ördög szeretne elvinni valahová a keskeny útról, és hívogat a széles útra, miért nem mondod néki, meg vagyok keresztelve, meghaltam támadra. Akkor, amikor ő téged valamivel fel akar ingerelni, akkor, amikor odabent talán az igazság érzeted lázad fel valami bántalmazás ellen, és a sátán felpróbálja kurbácsolni a te önérzetedet, akkor miért nem mondod néki, hogy a halott nem reagál? Azt megverheted, összeszíthatod, le is köphatod. Belérúghat, nem reagál, és én se reagál, mert meghaltam. Meghaltam nézed sátán. Én tudom azt nagyon jól, testvéreim, hogy a gondolatok nem mindenhatóak. De hát nem furcsa dolog az, hogy a gondolatoknak a hatalma a bűnös útján az egészen világos előttünk. Hát akkor miért nem világos előttünk az, hogy a gondolatoknak hatalma van, nem csak a bűnös, hanem a Szentléleknek való engedelmeskedésnek az útján is. Azért hát csak mondd, mondd a sátánnak, meg vagyok keresztelve. És én meghaltam a bűnös. Én az Isten tulajdona lettem. Számodra nem élek. A szemem nem a tiéd, a fülem nem a tiéd, a lábam nem a tiéd, a szívem nem a tiéd, hanem az Úré, aki a keresztségben magáévá tett engem. Gondoltál te erre? És akkor csodálkozol azon, hogy a kísértésekben elbuksz. Csodálkozol azon, hogy a sátán az ujja körét csavargatja. Hát miért dobtad ki az életedből ezt a drága ajándékot, ezt az erőt, amit az Úr adni akar teréket, hogy gondoljatok arra, hogy ti meghaltatok a bűnnek Jézus Krisztus által, mert a keresztében az ő halálába kereszteltettünk bele. Régi monda mondja azt, hogy akkor, amikor az ősi germán törzseket sok kemény erőszak után végre megtörték, és hajlandók voltak megkeresztelkedni. Akkor behajtották őket a folyóba, és az óember meghalásának a jelképeképpen alá kellett nékik merítkezni. Meg is tették, de a jobb kezüket kidugták a vízből. Azt nem engedték, hogy az is alá merítjen. Tehát hajlandók voltak meghalni a bűnnek. Csak egyet tartottak meg maguknak, a jobb. Azt a kezet, amelyiket a kardot tartotta, azt a kezet, amelyik ötölbe tudott szorulni, és le tudott ütni, ezt a kezet, ezt nem voltak hajlandó Jézus Krisztusnak odaadni. Ó, testvéreim, hányan vagyunk így mi? Az egyikünk a karját tartja ki a keresztvízből, hogy jaj, csak arra ne hújjon a keresztvíz. A másik kitartja a szemét, a harmadik a fülét, a negyedik ki tudja, mit tart ki. Valamit kitartunk belőle, és valamit nem vagyunk hajlandó odaadni a halálba. Pedig Jézus Krisztus egészen meghalt, és vele együtt mi létünk is egészen meg kellene halni az ó emberünknek. Figyeld meg, hogy Pál a római levélben mond valami érdekes tapasztalatot is. Azt mondja a 6. versben, tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alatt. Testvérek, azok az emberek, akik ezt az útat megpróbálták és járni, akiknek az élete minden napot visszatérés a keresztényhez, és akik ezt észbe tartják, és erre gondolnak, azok Pállal egyetemben tesznek bizonyságot arról, hogy ettől a gondolattól megerőtelenül a bűnnek a teste. Ez nem azt jelenti, hogy nem követnek el bűnt. Ó, mennyit követünk el. De azt jelenti, hogy erőtelenebb a bűnnek a teste. És jelenti azt, hogy akkor, amikor a bűn megpróbál bennünket megkörnyékezni, akkor nem tud fölépni azzal az igénnyel, hogy ő uralkodik felettünk. De kár, hogy olyan kevésszer veszük igénybe ezt a csodálatos erőt, amit az Isten ajándékoz mi létünk. Azonban a keresztény még egy dologban válik az engedelmesség által valósággá az életünkben. Azt mondta az íge, hogy gondoljátok ki, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus által. Az első keresztények a keresztény alkalmával fekély duhát kaptak, és égő gyertyát a kezükbe. Ez történik a keresztényben. Fehér ruha és égőgyel. Mind a kettőre nagyon kell vigyázni. Mert semmi se olyan kényes, mint a fehér ruha. Minden könny meglátszik rajta. És semmi se olyan hamar eloltható, mint az égőgyel. Elég rá egy emberi kuballa, elég rá egy kicsit a kis szellő, és elolt. Ez azt jelenti, testvérem, hogy gondoljátok meg azt, hogy nékünk vigyázó életet kell élni. És ez a vigyázó élet jelentkezik abban is, hogy mi fehér ruhában járó emberek vagyunk, és a fehér ruhánkra kell vigyázni mi nékünk, és az égő gyertyánkra, a hitünk égő gyertyájára kell vigyázni, hogy el ne aludjék, és el ne pusztuljon. Gondoljátok meg azt, hogy ki a keresztény által Jézus Krisztusban új életet kaptatok. És végül testvéreim még egy dolgot. Aki ezt az elkötelezését a keresztényeknek vállalja, az vegye tudomásul azt, meg is fogja csodálatosan tapasztalni, hogy azzal kapcsolatban Isten is vállal a keresztényben valami csodálatos, nehezen mondom ki ezt a szót, idézőjelben is mondom, kötelezet. A keresztényben az történik, hogy Isten azt mondja, ne félj, neveden hívtalak téged az elejében. Ó, milyen nagy dolog a testvéreim tudnia, hogy én az Isten is vagyok. Hogy én úgy visel rám gondot, mint atya a saját gyermekére. Hogy nem mostoha vagyok, nem örökbefogadott valaki vagyok, nem idegen vagyok az atyám házában, hanem az atyámnak édes gyermeke vagyok. Ő magáévá tett engem, az a nép, amit kaptam a keresztényben, az erre kellene, hogy emlékeztessen mindig, valahányszor leírom, vagy valahányszor hallom, mert az annak a petétje, hogy az Isten ezzel a névvel tart engem nyilván, mint a saját gyermekét. Ó, milyen nagy dolog a testvérem, hogy én az Istené vagyok.
Néha nem látszik, hogy az Istené vagyunk. Néha Isten enged bennünket olyan útakra, amelyeken úgy látszik, hogyha olyanok lennénk, mint a fáról letétek levél, amelyet felkavar az ősi szél, és ki tudja, milyen megszakít el. Néha olyan rettentő árvás és idefogyottak vagyunk. Néha úgy ránk szakad a nyomorúság, hogy nem tudunk más mondani, csak az, az jön az ajtunkra, ami Urunk Jézus Krisztus mondott a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Testvér, én csak azt tudom neked mondani, hogy ne felejtsd el, hogy ennek a mondatnak nem csak az a tartalma, hogy miért hagytál el engem, hanem az is benne van, és ezzel kezdődik, hogy még a kereszten, még a rettentő sötétségben, még az Isten és emberek között való teljes elhagyatottságban, ami Urunk a kereszten, így szólította meg az Isten. Én Isten. Én Isten. Nem az Isten. Nem az Úr Isten, hanem az én Istenem. Körülöttem sötétségbe borulhat minden, zuhoghat rám záporként a titok és szidalom, a szállalmak ott keveredhetnek véremben, és kínlódhatok és gyötrődhetek. Gúnyt ízhet belőlem egy egész világ, megrendülhet lábam alatt a szilárdnak kis föld, a Golgota keresztére kerülhetek. De akkor is azt kell tudnom mondanom, és a keresztség jogot ad arra, hogy ezt mondjam. Én. És akkor meg fogod látni, hogy erre a csodálatos szóra hogyan múlik a sötét. Erre a csodálatos szóra hogyan száraznak fel a könnyek. Erre a csodálatos szóra mennyi a békesség, tölti el a szíve. Én Istenem. Te az enyém. Én a fiém. Örökre. A keresztségben a tiéd lettem. Amen. Parancsoltad a keresztséget az Anya Szent Egyháznak, és köszönjük néked, hogy ebben a keresztségben elidénk jöttél. Hogy amikor mi még nem tudtunk téged szeretni, akkor te már szerettél minket. Amikor még mi az édesanyánkat sem tudtuk megcsókolni, akkor te már a keresztség vizében, a te atyai szerelmednek csókját lehelted a homlokunkat. Hogy amikor mi még senkit nem tudtunk megszólítani, akkor te már minket a nevünkön szólítottál. Amikor még ennek a világnak senki más nem voltunk, mint egy szám, egy kis kecsemő, neked már valaki voltunk, akit számon tartottál. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt az elénk jövő kegyelmedet láthatjuk nem csak a keresztségben, hanem azóta is újra meg újra mindig. Jött elénk, mikor mi szaladunk tőled. Szólt hozzánk, mikor bezugjuk a fülünket, és megállítasz minket, mikor mi el akarunk menekülni tőled. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is igaz az, ami a tilkozló fiú történetében van, hogy te nem várod otthon, míg rongyos koldúsá zillött fiat hazaér, hanem nézel az útra és várod őt, és mikor első rogyadozó lépéseit megteszi az út szélen hazafelé, te már rohansz eléje. Kitárod a kis kaput, és rohansz elő, és öleled, és csókolod. Hogy meghalt fiat feltámadott, hogy elveszett gyermeked megtaláltatott. Ó, bocsáss meg mi nékünk, Urunk, hogy mi olyan kevésre méltattuk sokszor. Ezt a te elénk jövő megkeresztelő kegyelmedet. Bocsáss meg mi nékünk, hogy mi olyan pontosan meg tudjuk mondani, hogy mikor születtünk. De azt olyan kevesen tudjuk megmondani, hogy mikor kereszteltek meg minket. Pedig nagyobb dolog a keresztelés, mint a születés. Bocsáss meg mi nékünk, hogy olyan sokszor kiesett a gondolatunkból, és nem is gondoltunk rá. Nem jelentett a számunkra semmi. Úrunk, tudjuk, hogy azért olyan nyomorult az életünk, mert a keresztény semmit se jelentett a számunkra. Ó, juttasd hát eszünkbe ezen az estén, és juttasd eszünkbe tovább is mindig, minden napon, hogy amikor a keresztségben bedöntött kérni mellettünk, akkor minélkünk minden napnak, minden órájában, és minden órának, minden percében, és minden percnek, minden pillanatában te mellette kell dönteni, Urunk. Ó, kérünk téged, fogadd el hálánkat azért, hogy megkereszteltettünk. És fogadd el a mi szégyenkező bűnbántunkat azért, hogy mi így elpocsékoltuk a keresztségben népünk adott kegyelmet. Amen.